Nagy-nagy szeretettel, nagy tisztelettel köszöntelek benneteket. Csatlakozom Andorhoz, nagyon jó újra találkozni, jó látni benneteket, jó együtt látni, szemlélni az Úr szépségét, elmerülni benne, gyönyörködni benne abban, hogy ki ő, hogy milyen ő, hogy mit tett értünk, és hogy hogyan gondoskodik rólunk folyamatosan. János evangéliumában egy mini sorozatba kezdünk, ilyen címmel, hogy Jézus és az ember, és különböző találkozásokat fogunk megnézni. A János evangéliuma sorozatunk húsvéttal ér majd véget, stílszerűen, ahogyan az evangélium a feltámadással végződik, így János evangéliumát húsvétig fogjuk tanulmányozni, és addig pedig ebben a mini sorozatban leszünk, és ahogyan néhány héttel ezelőtt már megkezdtük ezt a sorozatot, csak aztán jött a tábor és egyéb más alkalmak, és ugye akkor arról az emberről volt szó, aki bár találkozott Jézussal, de mégsem értette őt, és mindig jobban tudta, hogy mit kellene Jézusnak tennie, ezek voltak a testvérei. Így lesz ma szó arról, aki félrelépett, és arról, hogy mit üzen számára Jézus. Így találkozhatunk majd Barabással és Lázárral és egyéb karakterekkel, akik a Jézussal való találkozás nyomán megérthettek valami többet Isten királyságából. Így olvassuk akkor az igét a mai délelőttön János evangélium a 8. fejezetéből, az első verstől a 11. versig. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Idáig az ige, imádkozzunk. Úr Jézus, szeretünk téged, és szeretnénk megérteni, hogy hogyan gondolkodsz. Szeretnénk közel kerülni a te szívedhez. Szeretnénk, Urunk, a bűnt bűnnek nevezni, és kegyelemmel és irgalommal fordulni a bűnöshöz. Urunk, kérünk, hogy járj közöttünk a te lelked által. Kérünk, Urunk, hogy ebben a témában, ami nehéz, ajándékozz meg bennünket a te lelkeddel, hogy úgy ismerjünk meg téged, amilyen te valójában vagy. Amen. Foglaljatok helyet. Miért hoztam ezt a témát? Jó, hát benne van a Bibliában, de egy csomó minden benne van a Bibliában, mégsem beszélünk róla, hát mégiscsak azért kínos, nem? Különösen úgy, hogy a jelenlévők közül ez senkit nem érint. Na nem kérem, hogy jelentkezzetek. De tudjátok, hogy ha olvassuk a Bibliát, akkor Én azt látom, hogy a házasság töréssel kapcsolatban, a félrelépéssel kapcsolatban három különböző kategória létezik. Van, aki már túl van rajta, van, aki épp most benne van, és van, aki még előtte áll. És természetesen nem kell belemenni, tehát az első kategória nem értelemszerűen következik be az emberek életében. A házasság törésről beszélni kell. A félrelépésről, annak a súlyosságáról, a következményeiről, az emberi lélekre, az emberi kapcsolatokra gyakorolt hatásáról beszélnünk kell. Nem egy helyen olvasunk olyanról az igében, amikor elhangzik az a mondat, hogy gyere, hálj velem, gyere, most alkalmas az idő. És hát nem tudom, hogy ha azt kérdezném, hogy hányatoknak nem fordult még meg a fejében, hogy egy másik férfi vagy nő karjaiban hogyan töltene el néhány kellemes percet vagy órát, hát lehet, hogy nagyon kevés kéz lendülne a magasba. Persze, remélem minél több, de 3500 év tapasztalata ebben a könyvben az arról beszél, hogy a lelkünk időnként különösen rendkívül kritikus, nagyon nyomasztó helyzetekben kívánkozik valami másra. Amikor úgy érzed, hogy nem kapsz elfogadást, hogy nem kapsz megértést, hogy senki sem törődik veled, olyan jó lenne, hogyha valaki végre megértene engem, törődne velem, hogyha valakinek végre a karjaiban puhaságot és elfogadást találnék. 3500 év emberi tapasztalata azt mondja, hogy szinte nem tudod megkerülni, hogy a gondolataid ne keveredjenek el ebbe az irányba. Ez a bizonyos asszony az egyik pillanatban a legforróbb ölelésben volt együtt azzal, akiről azt gondolta, hogy minden, amire szüksége van, nála van. Tipikus példája annak, hogy hogyan történik a házasságtörés. Minden, ami hiányzik, ami miatt fáj a lelkem, ami miatt úgy érzem, hogy nem vagyok egész, és nem vagyok jól, az ott van nála, és hogyha végre egyszer az övé lehetnék, és vele lehetnék, akkor minden fájdalmam elmúlna. A másik pillanatban pedig ott van a jéghideg padlón, és várja, hogy elhangozzék a feje fölött az ítélet. Az egyik pillanatban úgy tűnik, hogy mindent megnyert, mindent, amiről azt gondolta, hogy igazán szüksége van rá, a következő pillanatban pedig ott van, hogy mindent elveszíthet, még az életét is. Csodálatosan és egyúttal fájdalmasan és kőkeményen valóságosan jellemzi ez a helyzet azt, hogy mit gondol Isten a házasságtörésről és a félrelépésről. Isten rendkívüli keménységgel védi a házasságot. Mégpedig azért, mert pontosan ismeri az értékét és a benne rejlő erőt. Ugye erről beszéltem múlt héten a házasság hete kapcsán. Isten pontosan ismeri a házasságban rejlő erőt, azt a felhatalmazást, azt a felszabadulást, azt a teljes önátadást, ami a házasságot jellemzi. Tudja, hogy ha egy házaspár jól van együtt, ha ők egy test és egy lélek, akkor legyőzhetetlen egységet alkotnak. Hogyha jól vannak, és az egységüket semmi nem tudja megtörni, akkor egy házaspár az Isten erejének minden erejét és áldását hordozza. És Isten tudja ezt. Olyannyira tudja, hogy ugye többször úgy jellemzi önmagát, mert ez a valóság, hogy ő olyan, mint a férj, akit a felesége állandóan megcsal. Folyamatosan azzal kell szembesülnie, hogy van egy nő, ez lenne Isten népe, annak idején Izrael, ma az egyház, akiért ő az életét is képes odaadni, és ez a nő mégis újra és újra másnak a karjaiban köt ki. És ugye legutóbb említettem, hogy ez azért van, mert Isten a házasságban elrejtette az önmaga megismeréséről szóló legmélyebb tapasztalatot. Ha a házasságod és az intimitásod rendben van, akkor megérted, hogy milyen Isten szíve. Úgyhogy ha valaki pontosan tudja, hogy miről szól a házasság, és hogy mekkora erő van benne, az Isten. És ezért aztán foggal, körömmel, az ő törvényével védi a házasságot. Mózes harmadik könyvének a 20. fejezetében, ugye Mózes harmadik könyve a törvénykönyv, ezt olvassuk. Ha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, a fele barátja feleségével paráználkodik. Halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő. Na itt álljon meg egy kicsit. Persze, tudjuk, hogy ez volt annak idején Isten népének a törvénye. Igen. Na de ma már nem így van, ugye? Hát a mi kultúránk az már nem így gondolkodik a házasságról. Hadd szögezzek le valami rendkívül fontos dolgot. Attól függetlenül, hogy a mi kultúránk engedékeny a házasságtörések kapcsolatban, az nem változtat Isten határozottságán. Ezt hadd hangosítsam ki még egyszer. A mi kultúránk engedékenysége a házasságtörések kapcsolatban nem változtat Isten határozottságán. Azért, mert mi éppen olyan kultúrában élünk, ahol ma már nem kell meghalnod azért, hogyha félreléptél, ez nem azt jelenti, hogy Isten szíve megváltozott volna. A kultúránk megváltozott, igen. De Isten nem véletlenül adta így törvénybe az ő népének, a házasságnak az ilyen keménységű védelmét. Értitek ezt? Azt mondja Isten, hogyha egy házassági szövetséget valaki megtör, és másnak adja oda a testét és a lelkét, és hogyha ez kiderül, mert hát természetszerűleg van olyan, hogy nem derül ki, de hogyha kiderül, akkor azt mondja Isten, hogy az én népemben én ezt nem tűröm meg, mert beláthatatlan következményei lesznek, hogyha ez mintázattá válik az én népemben. Hogyha nem gondoljátok azt, én népem, mondja az Úr, hogy a házasság olyan szentség, ami az én szememben gyönyörű és kikezdhetetlen, hogyha azt gondoljátok, hogy ezzel lehet játszani, akkor vegyétek azt fontolóra, hogy az életetekkel játszotok. Ennyire komolyan gondolja Isten a házassági szövetség szentségét. Aztán az ígéret földje bejáratánál, amikor is ugye Mózes megismétli a törvényt, újra felolvassák a törvénykönyvet, Mózes 5. könyve jobbára erről szól, akkor megismétlődik ez a parancsolat. Ha rajta kapnak valakit, hogy férjes asszonnyal hál, mindkettőjüknek meg kell halniuk. A férfinak is, aki az asszonnyal hált, meg az asszonynak is. Így takarítsd ki a gonoszt Izraelből. Olyan szinten nem tud Isten azonosulni ezzel, hogy azt mondja, hogy ezt ki kell takarítani. Nincsen helye az én népemben. A mi kultúránk maximálisan engedékeny a házasságtörés kérdésében. Van olyan jogszabály, van olyan törvény, ami azt szabályozza, hogy ha valaki félrelép, akkor milyen szankciókkal vagy büntetéssel kellene szembesülnie? Nincsen ilyen. Azért ez eléggé elgondolkodtató, hogy mennyire máshogy gondolkodik a mai európai nyugati kultúra a házasságról és a házasságon kívüli szexuális kapcsolatról, a házasságtörésről, a félrelépésről, hogy mennyire máshogy gondolkodik, mint ahogy Isten gondolkodott erről. Persze nem vesz tudomást a mi kultúránk arról, hogy a házasságtörésnek milyen lelki következményei vannak. Lépjünk vissza egy kicsikét. Szintén Mózes 5. könyvében a következőről olvasunk. Ha valaki egy szűzlánnyal találkozik, aki még nincs eljegyezve, megragadja és vele hál, és rajta kapják őket, akkor az a férfi, aki vele hált, adjon a lány apjának 50 ezüstöt, a lány pedig legyen a felesége, mert erőszakot követett el rajta. Nem is szabad elbocsátania egész életében. Ifikre beszoktam vinni ezt az igét. És azt szoktam mondani nekik, hogy hát drágáim, azért, mert a mi kultúránk nem sújtja halálbüntetéssel azt, hogyha valaki lefekszik egy lánnyal házasság előtt, az nem jelenti azt, hogy Isten ne védené köröm szakadtáig, hogy egy nő és egy férfi nem lehet másé, csak a férjé vagy a feleségé. Mert miről szól ez az ige? Hát, hogyha majd elolvassátok a szövegkörnyezetet, akkor fogjátok látni, hogy a törvény, mivel ez egy törvénykönyv, Isten népének a törvénye, ezért részletekbe menően szabályoz némely kérdést. Például ezt a kérdést. Mi van akkor, hogyha a városban találkozik egy férfi egy szűz lányjal, aki ráadásul jegyben is jár? És a lány tudott volna segítségért kiáltani, de nem tette, tehát benne volt a dologban, mindkettejüknek meg kell halnia. Egy jegyben járó szűzlány. Most ezt vesd össze azzal, amikor Mária egyszer csak bejelenti Józsefnek, hogy valami itt domborodik a szívem alatt. Aztán mi történik akkor, hogyha a mezőn találkozik egy jegyben járó szűzleány egy férfival, és hát ott történik meg az egyesülés? Hát akkor nem kell meghalnia a lánynak, mert hogy nem tudott segítségért kiáltani, vagy ha kiáltott is volna, senki nem hallotta meg. Ezért nem kell halállal lakolnia. És miről szól ez a törvény? Ha valaki egy szűz lánnyal találkozik, aki még nincs eljegyezve, na általában ez szokott lenni, ugye a mi köreinkben. Fiatalok, gimnazisták, egyetemisták, remélhetőleg már nem általános iskolások, és találkozik egy még nem jegyben járó szűz leány egy még nem jegyben járó fiatal férfival. És megragadja, és vele hál. Ugye ez itt nem mondja, hogy a lány benne van-e vagy sincs. De azt mondja, hogy ha rajta kapják őket, akkor a férfinak 50 ezüstöt kell adnia, a lány pedig legyen a felesége, mert erőszakot követett el rajta, és nem is szabad elbocsátania egész életében. Most ezzel kapcsolatban azt szoktam mondani a fiúknak, egy-egy ifin vagy ifikonfin, hogy ha kell a nő, akkor vállald a házasságot. Csak a mi kultúránk az úgy gondolkodik, hogy nekem kell az élmény, nekem kell a forró ölelés, nekem kell ez a nő, de hát azért annyira nem kell, hogy elvegyen feleségül, meg majd ki tudja, majd meglátjuk, hogy tényleg ő lesz-e az. Csak hát itt azt mondja az Isten igéje, hogy ha egyszer egy férfi és egy nő szexuálisan egyesült, akkor ők már egy test és egy lélek. Ők már akkor házasok. Márpedig, amit Isten egybe kötött, azt ember szét ne válassza. Ezért aztán nem szabad elbocsátani a egész életében. Na ez volt Istennek a megelőző gondoskodása a saját népében. Ha kell a nő, akkor azt házasságban érheted el. Ha pedig úgy érzed, hogy minden fájdalmadat és frusztrációdat és boldogság érzésedet azt tudja megadni, hogyha végre annak a vágyott nőnek a karjaiban kötsz ki, vagy annak a mindennél sármosabb férfinak a karjaiban kötsz ki, akkor vesz számot azzal, hogy Isten szíve szerint ezért halálbüntetés jár. Ezért meg kell halnod. Azt mondja a példabeszédek, hogy az emberi lélek elviseli a szenvedést. De hogyha a lélek összetörik, azt ki tudná vajon elhordozni? Na ez az, amivel a mi kultúránk ma nem vett számot. Hogy az ember nem csak test. Az nem úgy van, hogy megkívánom és elveszem. Az nem úgy van, hogy hát majd ott feloldódok a karjaiban, de ez csak szex és más semmi. Ugye már filmet is csinálnak erről. Mindenhonnan ez jön, totális agymosásban van részünk. Agy és szívmosásban van részünk. Olyan szinten kilúgozzák az Isten igéjét az emberi lélekből, ami egyébként oda bele van kódolva, hogy az emberi lélek kizárólagosságra vágyik. De mindenhonnan az árad ránk, hogy hát ha ez megtörténik, ez a nagyszerű éjszaka, ez a vágyott forró ölelés, ez a teljes önátadás, hát utána mész tovább. Hát ez csak szex volt. De nem csak test vagyunk. Nem csak test vagy. Az emberi lélek kizárólagosságra kívánkozik. Hadd mutassam ezt most be nektek. Csak egy pillanatra, csak egy halvány gondolat erejéig, csak gondold el a következőt. Hazamész, és a saját hálószobádból olyan hangok hallatszódnak ki, amiket máskor szoktál hallani. És ahogy benyitsz, ott találod a feleségedet, ott találod a férjedet egy másik férfinak vagy nőnek a karjaiban. Teljes önátadásban. És azt látod, hogy most boldog igazán. A hangjuk, a testtartásuk minden arról szól, hogy most boldog igazán. Na milyen érzéseket kelt ez benned? Hogyha azt mondod erre a kérdésre, hogy hát, mi baj lehet? Akkor javaslom, hogy ülj le a férjeddel, vagy a feleségeddel. Üljetek le, és beszélgessetek arról, hogy mi van a házasságotokban. Mert egy ilyen képpel nem lehet úgy eljátszani, hogy ne érezd azt, hogy megszakad a szíved. Ezt a képet, ezt nem lehet úgy feldolgozni, hogy ne azt érezd, hogy de ő az enyém. Kizárólag az enyém. A házassági intimitás, a szexualitás az olyan szinten Isten szívét mutatja be, hogy azt, hogy Isten hogy szeret bennünket kizárólagosan, hogy csak az övéi vagyunk, és nem akarja, hogy másai legyünk, azt ezzel mutatja be nekünk. Annyira szeret, hogy kizárólag érted is, képes volt Jézust feláldozni. Mert Isten magáról nem egyszer úgy nyilatkozik, hogy én féltékeny Isten vagyok, féltőn szerető Isten. És nem adom a dicsőségemet másnak, és nem akarom, hogy mással legyél, mert az életemet adtam, érted? Mert annyira szeretlek, hogy mindenem a tiéd. Ne akarjál mással lenni. A lélek Elviseli a szenvedést, mondja a példabeszédek. De ha a lélek összetörik, azt el tudja-e valaki hordozni? Mi van akkor, amikor a lélek törik össze? Mi van akkor, amikor egy férfi és egy nő, akik egy, és szétszakítják őket? Hogyha a lélek összetörik, azt el tudja-e valaki hordozni? Szedd össze. Csinálj belőle újra egyet. Mondd azt, hogy ez nem fáj. Mondd azt, hogy hát ez is megtörtént. Máshol azt mondja a példabeszédek, hogy amikor egy férjes asszony kerülgetne téged, ugye ezt ugyanúgy elmondhatjuk egy nős férfiról, és azt mondaná, hogy gyere, hájunk együtt, és utána pedig megtörli a száját, és azt mondja, hogy hát nem történt semmi. Ettünk egyet. Megtöröljük a szánkat, aztán megyünk tovább. Na, ezt rakd össze. A házasságtörés ezt teszi a lélekkel. Nem egy olyan férfival beszélgettem már, akik azt mondták, hogy annyira sajnálom. Tényleg szeretem a feleségemet. És mégis, amikor megtörtént a házasságtörésünk, akkor utána látom a másik nőt, amikor a férjemmel vagyok együtt, amikor a feleségemmel vagyok együtt, látom a másik nőt vagy férfit, és nem tudom kiverni a fejemből. Miért? Hát azért, mert kizárólagosságra kívánkozik a lelkünk. Mert ha a lélek összetörik, azt ki tudja elhordozni? A félrelépés teljes elfogadást és megértést kínál egy forró összefonódásban. De a következő pillanatban egyedül kell megállnod leplezetlenül Isten előtt. Az, ami ezzel az asszonnyal történik, az minden egyes félrelépés után megtörténik, hogyha Krisztus követője valaki. Hát, hogyha nem, akkor az legfőjebb tapasztalja, hogy a lelke ripityára tört, de nem tudja, hogy mit kezdjen vele. De Isten a saját népének adta ezt parancsba, hogy ne történjen ilyen, mert akkor darabokra törik a lelked, és meg kell állnod előttem a következő pillanatban. És én most az Isten népéhez beszélek, és hozzátok szólok. Nem tudod megtenni azt, hogy a forró ölelésből, a teljes örömből a következő pillanatban ne kelljen megállnod Isten szemei előtt. Leplezetlenül, mint ahogyan ezzel az asszonnyal történt. Amit Isten bűnnek nevez, azt ő soha nem fogja kisebbíteni. Amit Isten bűnnek nevez, az soha nem fogja tudni betölteni a hiányérzetedet. Mikor mennek bele az emberek egy házasságtörésbe? Akkor, amikor úgy érzik, hogy minden elveszett. A házasságom már nem megmenthető. Ez már innentől kezdve visszafordíthatatlanul elromlott. Van ilyen? Van ilyen? Van olyan, hogy úgy érzed, hogy mindennek vége. Van olyan, hogy úgy érzed, hogy túl vagyunk a szakadékon, hogy zuhanok, hogy nem tudok fölkapaszkodni. Van ilyen? Én nem mondom azt, hogy ezek rossz érzések, hogy hát ilyet nem érezhetsz. Hát dehogy nem. Van olyan, hogy úgy érzed, hogy fölébredsz amellett, aki mellett fekszel, és azt mondod, hogy ki ez a nő, ki ez a férfi, ki ez, aki itt fekszik mellettem. Van ilyen. Tudnak olyan helyzetek jönni, amik úgy megpróbálják a házasságodat, hogy azt mondod, hogy egy percet nem akarok vele együtt lenni tovább. Egy percet sem. Ne legyünk naívak, Isten drága tulajdonba vett népe. Akik ismeritek az élő Istent, ne legyetek naívak. Egy ilyen helyzetben biztos, hogy fog jönni valaki, akinek a szépsége megragadja a szívedet. Biztos, hogy fog jönni, mert az ördög ismer téged, figyeli a rezdüléseidet, nézi a házasságodat, és amikor azt látja, hogy most van a tönk szélén, innen lehet lelökni, akkor fog megjelenni ott valaki. A munkahelyen, az iskolában, a továbbképzésen, a boltban, ahova jársz, a gyülekezetben, és ez a legeslegveszélyesebb, ó, annyira jól megértem vele magamat. A férjem soha nem értett így meg. A feleségemmel soha nem éltük át a megértésnek ezt a szintjét. Vele nem lehet így beszélni, de ő, a szolgálati ágvezető, a házi csoportvezetőm, aki a gyerekeimre vigyáz, elolvadok tőle, hogy a gyerekemmel beszél. Ahogy a kávézóban csak egymás mellé sodródunk. Adja meg az Úr, hogy amikor erről beszélek, akkor ez teljesen fikció. Minden, amit most mondtam. De nem lehetünk naívak, mert az ördög ravasz. És azt mondja Jézus, hogy ti pedig azért legyetek szelídek, mint a galambok, és okosak, és ravaszak, mint a kígyó. Ne gondold azt, hogy téged ez nem érhet el, mert a hitben legmagasabb szinten járó, legtisztább embert is el fogja ez érni. József. Hát ha volt ember, akinek az élete zuhanó repülésben volt, és nem tudta, hogy hogy fog ebből kijönni, akkor az József. Rabszolga, és még akkor is, hogyha nagyra becsült rabszolga, akkor is egy rabszolga. És fiatal, és nem volt még nővel. És egyszer csak megjelenik mellette Potifárnak a felesége, akit, hogyha elképzelek, hogy egy ország vezetőjének a testőr parancsnoka, akinek van pénze arra, hogy szépen öltözzön, akit a férje elhalmoz, hogy szép legyen, és aki magáról azt gondolja, hogy szép, mert hogyha nem ezt gondolta volna, akkor nem ment volna be Józsefhez a házba. És hogy mit tudsz csinálni egy ilyen helyzetben? Gyere, József, hájj velem. Senki nem volt a házban. És ez nem egyszer történt, mert azt mondja az ige, hogy és ezt tette nap után. Szóval nem az a kérdés, hogy lesz olyan, amikor úgy érzed, hogy a házasságod a tönk szélén van. Az nem kérdés, az csak idő kérdése. Hogy lesz nehéz helyzet, amit meg kell oldanotok, mert lesz. És ugyanennyire nem kérdés, hogy jönni fog a kísértés, és meg fog találni. Amikor a hatalma csúcsán vagy, amikor úgy érzed, hogy minden jól megy, jól vagyunk minden szempontból, mint Dávid. Annyira jól van, hogy el se megy háborúzni abban az időben, amikor a királyok hadba szoktak vonulni. És véletlenül kit lát meg éppen a tetőről? Az egyik legkedvesebb harcosának a leggyönyörűbb feleségét. Na most nyilván nem véletlenül látta meg. Amit Isten bűnnek nevez, az soha nem fogja tudni betölteni a hiányérzetedet. Soha, soha, soha. Most, amikor még a közelében sem vagy a félrelépésnek, vagy a házasságtörésnek, most már tudnod kell, hogy soha nem fogja betölteni a hiányérzetedet semmi, amire Isten azt mondja, hogy bűn. Semmi. Semmi. Hanem mi történik? Egyre nagyobb űrt hagy maga után. A bűnnek ez a természete. Egyre nagyobb űrt hagy maga után. Egyre nagyobb az a félelmetesen nagy fekete lyuk, ami tátong benned, amiről úgy érzed, hogy ezt ki tudná betölteni. Egyre nagyobb, és te egyre kétségbe esettebben kapálózol, hogy hogy kellene ezt betölteni. Hát a házasságtörés biztos, hogy nem fogja helyrehozni a házassági problémáidat. Garantáltan. Ezt jegyezd meg. Most rejtsd el a szíved mélyén. Most égjen be a retinádba. Megkívántam egy másik nőt, egy másik férfit? Igen. Akarom, hogy a lelkem ilyen darabokban legyen? Nem. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Házasságtörés közben. Hát ezért próbálom érzékeltetni, hogy ennek a nőnek tényleg azt kellett átélnie, hogy ott vagyok a szerelmemnek a karjaiban, és azt érzem, hogy végre minden, amire vágytam, az enyém. Most képzeld el azt a szégyent, azt a megalázottságot, amikor bejönnek idegen férfiak a hálószobádba, az előre elkészített helyre, ahol a jó illatok és a titkos légyottoknak az izgalma ott van, és a következő pillanatban fognak és kiráncigálnak, és visznek a törvény elé. Ott vajon mi játszódhatott le az asszony fejében? Nem kellett volna. Nem gondoltam volna. Tudtam, hogy ez a törvény, mindig mondták, kicsi koromtól kezdve mondták, de nem gondoltam volna, ez tényleg halálos, ezért most meg fogok halni, de nem akarok még meghalni. Ha még egyszer a férjemmel együtt lehetnék, ha rendezhetnénk a dolgot, ha bocsánatot kérhetnék, én szeretnék bocsánatot kérni. De itt a vége. Azt hitte, hogy minden az övé. És a következő pillanatban úgy tűnt, hogy mindent elveszít. Sámuel második könyvében olvassunk a szexuális vágyakozásnak az álságosságáról, hogy így mondjam. Arról, hogy mindent ígér, és aztán semmit sem ad. Ezt már kérdeztem máskor is, de azért úgy nem bánom, hogyha időnként elgondolkozunk rajta, hogy milyen hosszú egy orgazmus? Milyen hosszú? Néhány másodperc, nem? Megéri. Azért megéri. Azért nem hagyja Isten a népének, hogy ez mintázattá váljon. Azért kell a házasságtörőket kitakarítani a nép közül, mert ha társadalmilag a bűn konszenzusossá válik, elfogadottá, akkor nem lesz visszatartó erő. Na ez történt meg Dáviddal. Dávid élete csodálatos, majd erről mondtam, hogy szeptembertől kezdve beszélünk. És amikor Becsabé karjaiban köt ki, és Isten nem sújt le rá halállal emiatt, az egyik fiának ez a helyzet abban a pillanatban feloldja minden gátlását. Hát erről olvasunk Amnón és Támár történetében, Sámuel második könyve 13. fejezetében. De Amnón nem akart hallgatni Támára, és mert erősebb volt nála, erőszakot követett el rajta, és vele hált. És most figyelj, utána azonban annyira meggyűlölte őt Amnón, hogy nagyobb lett a gyűlölete, amellyel gyűlölte, annál a szerelemnél, amellyel szerette, és azt mondta neki Amnón, kelj fel, eredj innen. Nem tudom ezt a történetet úgy olvasni, úgy hallgatni, hogy ne szoruljon el a torkom. Olvassátok el ezt, de úgy, hogy a magatok csendességében vagytok, ezt a történetet nem lehet elfogódottság nélkül olvasni. Amnón, miután látja, hogy az apja megtehette, hogy az egyik legjobb barátjával lefeküdt következmények nélkül, oké, hát meghalt a gyerek, de Dávid nem halt meg, és Becsabé sem halt meg, és ez úgy felbátorítja Amnont, hogy szabadjára engedi a saját vágyait. Mindig tetszett nekem Absalom öcsémnek a húga Támár, aki egyébként neki is a féltestvére. És amikor látja, hogy Dávid ezt megteheti, akkor azt mondja Amnon, hogy hát akkor én is megtehetem. Ha apám elveheti azt, ami neki kell, akkor én is elvehetem azt, ami nekem kell. Nekem Támár kell. Mondja neki Támár, hogy de bátyám, ne kövess el erőszakot rajtam. Kérj el engem apánktól, bizonyára nem tagad meg engem tőled. Na, itt jön be az 5 Mózes 22, amit, mint királyfinak, Amnonnak nagyon jó kellett volna ismernie. Ha kell a nő, akkor vedd feleségül. És erre Amnón azt mondja, hogy nem, nekem te nem kell lesz, de olyan gyönyörű vagy, hogy le akarok veled feküdni. Az kell nekem, hogy lefeküdhessünk, hogy érezhesselek, hogy ott lehessünk együtt, hogy titkos lehessen, hogy tiltott lehessen. Tudjátok, hogy mi derül ki a 2 Sámuel 13-ból? Az derül ki, hogy van olyan, hogy ennyire vágyod a félrelépést, és amikor benne vagy, akkor ennyit hoz. Ekkora vágy helyett a beteljesülés érzése ilyen pici. És amikor Amnónban tudatosul az, hogy megszegtem az Isten törvényét, hogy olyanná lettem, mint apám, hogy ki ez a lány? Hát oké, szép, de nem volt vele olyan a szex, mint amilyennek gondoltam, hogy majd lesz. És a gyűlölete nagyobb lett a szeretetnél, amelyel azelőtt szerette. Hát azért, mert nem szerette. Azért, mert ki akarta használni Támárt. És rútul kihasználja, és eldobja. És szegény Támár majdnem beleőrül ebbe. Jaj, veszélkelve jár kell, port szór a fejére, megszaggatja a ruháját, mert ő innentől kezdve senkinek a felesége nem lesz. Amikor ekkora a vágyad, hogy bárcsak valaki a hiányérzetemet betölteni, akkor jusson eszedbe Amnón, hogy ő már járt ott. Amnón már járt ott. És ennyit élvezett belőle, de leginkább azt mondhatnám, hogy ennyit. Jézus nem hagyja jóvá a házasság törést. Ezt le kell szögeznünk. Úgy tűnhet a házasság törő asszonynak a történetéből, hogy hát itt Jézus felülírja a törvényt. Ő egyébként megtehetné, a hegyi beszédben vannak olyan törvénybeli szakaszok, ahol még magasabbra emeli a lécet, és ráirányítja a figyelmet az emberi lélek belső mozgására. És úgy tűnhet, hogy hát Jézus itt felülírja a törvényt, innentől kezdve nem kövezünk meg senkit. De Jézus nem ezt mondja, itt nem ez történik. Ez a történet, ez nem a házasságtörés legitimálásáról szól. Jézus nem hagyja jóvá ezt a házasságtörést. de az emberek gonoszságát sem hagyja jóvá, hanem mindig az Istennel való kapcsolatra irányítja a figyelmet. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. Na most, ezt az utolsó mondatot szeretném tisztázni, mert keresztény körökben azt mondják, hogy hát hogy hozhatnék én ítéletet? Hogy ítélhetném meg az én testvéremet, mikor én is bűnös vagyok? És akkor ezzel úgy tűnik, hogy minden egyes helyzetről levesszük a kezünket. Na de hát ez házasságtörés. Hát tudjuk, hogy mit mond erről a törvény, nem? A farizeusok nem tudták, a vének nem tudták. Hát dehogy nem. Akkor mire mondja ezt Jézus? Mert ez nem kiskáté innentől kezdve Krisztus követőinek, nem sorvezető, nem farzsebből előhúzható mini bölcsesség, hogy bármikor, amikor a gyülekezetben látsz olyat, ami Isten szívével szembe megy, akkor azt mondd, hogy hát, de végül is nekem is vannak bűneim, úgyhogy hát hogy jövök én ahhoz, hogy neki szóljak? Teljesen téves megközelítés, teljes eltévejedés. Meg tudod ítélni, hogy mi az, ami Isten törvényével egyezik, vagy mi az, ami szembe megy vele? Jézus itt nem azt mondja, hogy hát ti is bűnösök vagytok, akkor most miért akarjátok megkövezni? Hát azért akarják megkövezni, mert ez van a törvényben. De Jézus az emberi gonoszságot nem hagyja jóvá. Mert a törvény miről szól? Ha rajta kapják őket, hozzák őket a városkapuba, a férfit is és a nőt is, és mind a kettejüket meg kell kövezni. Hol a férfi? Hol a férfi? Kettő. Azt mondja a három Mózes, majd olvassatok utána, azt mondja, hogy miután kettő vagy három tanú tanúskodott arról, hogy ők látták, jól vizsgált ki a helyzetet, alaposan járj utána, és ha igaznak találod, akkor vérük rajtuk. Itt nincs itt a férfi, és nem történt alapos kivizsgálás. Na ezt Jézus nem hagyja jóvá. Aki bűntelen közületek, de barátaim, ti már attól bűnösök vagytok, hogy nem a törvény szerint jártok el. Ez erre vonatkozik. Nem hagyja jóvá Jézus az emberek gonoszságát. A tanúk emeljenek rá először kezet, amikor kivégzik az ilyen embert, csak azután az egész nép. Így takarítsd ki a gonoszt a magad köréből. Miért volt ez fontos? Miért a tanúknak kellett először dobni a követ? Hát azért, hogy érezzék, hogy a ti tanúságotok miatt hal meg ez az ember. És hogyha valaki hamisan tanúskodik, akkor ezzel számot kell vetni a szívében, hogy most miattam fog ez az ember meghalni. 2000 éve nagy rejtély övezi ezt a történetet, hogy mit ír Jézus a földre? Mit ír Jézus a földre? Hát, hogy mit ír, azt nem tudom, úgyhogy most nem történik meg a nagy leleplezés. Egy 2000 év után elmondanám nektek, de elég erőteljes meggyőződésem van, hogy miért ír a földre. Mert persze, ugye méltán híres és nagyszerű könyvfakasztó dalok is születtek erről a helyzetről, homokba írva például, és akárhányszor énekeljük, összeszorul a szívünk, mert igaz, hogy homokba kell írni, amivel megbántottak. De Jézus itt nem a homokba ír. Lehajolva újjával írt a földre. Sajnálom, hogyha most ezt a nagyszerű dalt, ezt egy kicsit eltávolítom ettől a történettől, de az igazság az az, hogy el kell távolítanunk. A templomnak a fedett részei gyönyörű római mozaik technológiával voltak burkolva. ahol Jézus tanított a templomban ekkor, az tehát a templomnak egy fedett része volt. A templomnak egyébként a nagy része le volt fedve, de ami, ahova az eső is eshetett, az nem volt lefedve. Ahol ez az egész jelenet történik, az egy fedett rész. Nem volt homok. Jézus lehajolva ujjával ír a földre. Némelyek azt mondják, hogy itt elkezdte az asszonyt vádoló farizeusok és véneknek a vétkeit a földre írni. Ez nem tudom. A Biblia körön sem mondjatok ilyet, mert aztán berögződik az emberek agyába, hogy a Jézus elkezdte írni Tomikának, meg Pistikének a bűneit a földre, és hát ettől annyira megijedtek, hogy elmentek. De nem erről van szó, ez kicsinyes. Jézusra nem jellemző ez. Jobb könyvében olvasunk hasonló gondolatkörben, és most már a végére érünk. Ezt mondja Jobb. Jeles mondásaitok, hamuba írt példázatok, sáncaitok, agyagsáncok. Ez a legutolsó mondat, a 12. vers. Jeles mondásaitok, hamuba írt példázatok. Ezt mondja Jobb a barátainak, amikor Isten nevében elkezdenek okoskodni, és olyan dolgokra hivatkoznak, ami nem áll meg, mert nem jól ismerik Istent. Meggyőződésem, hogy amikor Jézus lehajol, és ujjával írogat a földre, akkor erre hivatkozik. Hogy ti Istent akarjátok megvédeni, de hát eleve rosszul álltok hozzá, hát a törvényben nem erről olvasunk. Szeretném érzékeltetni, hogy miért gondolom ezt. Nézzétek, hogy a 7. versnél mit mond Jobb. Isten érdekében beszéltek álnokságot. Az ő érdekében beszéltek hamisságot. Hát ez történt ott a farizeusokkal. Isten érdekében beszélnek hamisságot. Neki akarjátok pártját fogni, vagy Isten mellett perbe szállni? Jó vége lesz e, ha megvizsgált titeket. Becsaphatjátok el, hogyan becsapjátok az embereket. Szigorúan megbüntet titeket, ha titokban személyválogatók vagytok. Hol a férfi? Hát még azt is megmerem kockáztatni, hogy a férfi a barátjuk volt, vagy ismerősük, vagy valaki, akit nem akartak oda citálni a városkapuba. Nem akarták oda vinni a törvény elé, csak a nőt. Mert ez kapóra jön, hogy Jézust elítéljük. És akkor Jézus ujjával elkezd írni a földre, és azt mondja ezzel azoknak az embereknek, hogy a ti jeles mondásaitok, azok hamuba írt példázatok. Elfújom őket, és nincs belőlük semmi. Értitek? Hogyha Isten mellett akartok perbe szállni, akkor igazságban tegyétek ezt. És végül azt mondtam, hogy háromféle módon lehetsz jelen most, amikor a házasság törésről beszélgetünk. Vagy úgy, hogy már túl vagy rajta, vagy úgy, hogy éppen benne vagy, akkor bízom benne, hogy ez elég erős számodra most, ez az üzenet, hogy kigyere belőle. Vagy pedig, hogy előtte állsz, és akkor eszedbe se jusson. Eszedbe se jusson belemenni. Mi történik akkor, hogyha már félreléptél, vagy most éppen benne vagy? Ha félreléptél, és egyedül találod magad leplezetlenül Isten előtt, a legjobb helyen vagy. Egyedül, négy szem közt, Jézussal, alázatban. Ez a helyreálláshoz vezető egyetlen út. Ha benne vagy, vagy benne voltál, akkor keress egy alkalmas helyet és egy alkalmas időt, hogy leplezetlenül négy szem közt legyél együtt Jézussal. Jézus nem hagyja jóvá a házasságtörést, nem mondja azt az asszonynak, hogy rendben, spondját rá, megesik az ilyen. Mindenkivel megesik. Hát emberek vagyunk, nem? Ilyenekkel szoktuk bátorítani egymást, mi emberek. Megértem a fájdalmadat. Senki más nem tudja betölteni ezt a fájdalmat. Csak az a másik. Hát, hogy mernék én ítélkezni fölötted, mikor én is bűnös ember vagyok? Szó sincs róla. Tudjátok, kinek lett volna egyedül joga elítélni ezt az asszonyt? Jézusnak. Jézusnak joga lett volna. Ezért hangsúlyozza ki, asszony, senki nem ítélt el téged? És erre azt mondja az asszony, hogy senki, Uram. Miért kell Jézusnak még kihangosítania, hogy én sem ítéllek el? Azért, mert ezzel azt érzékelteti, hogy én vagyok az egyetlen, aki elítélhetnélek. Én vagyok az Isten. Én tényleg elítélhetnének. Én tudom, hogy mit csináltál. Tudom, hogy kinek a karjaiban voltál, és jogosan ítélhetnélek el. De én sem ítéllek el. De nem mondom azt, hogy hát ilyen az ember. Menj el, és mostantól fogva többé ne. Ez ne történjen meg még egyszer az életedben. Keress egy alkalmas helyet, egy alkalmas időt. Vedd föl ennek az asszonynak a pozícióját. Ez a teljes alázat. Nem védekezik, nem mondja az asszony, hogy de hát a férfi, de hát csak, de azért történt, mert így azt mondja Jézusnak, hogy senki nem ítélt el, és megteszem, amit mondasz. Ez a helyreálláshoz vezető út. Ezt egyedül Jézus tudja helyreállítani. Ő helyre tudja. De az hosszú idő. És csak úgy működik, hogyha alázatban jössz az Úr elé, és azt mondod, hogy az, amit tettem, azért halált érdemelnék. Köszönöm, Uram, hogy nem ölsz meg. Állítsd helyre az életemet, kérlek. Így volt Jákób Istennel azon az éjszakán, amikor Izrael lett belőle. Így volt Ábrahám azon az éjszakán, amikor szövetséget kötött az Úrral. Egyedül a sötétben, teljes alázatban Isten előtt. Ez vezet a helyreálláshoz. Hát ebben legyen veled az Úr, és ebben legyen mindannyiunkkal, és azért fogunk most imádkozni, hogy teljes tisztaságban és szentségben tudjunk menni tovább ezen az úton. Amen.